Már itt a nyár, napozás, testünket érő sugárzás, milyen naptej, milyen napolaj, melyik a jobb, a naptej vagy a napolaj.
Te szeretsz napozni, Viktor?
Én nagyon, képzeld, és nem olyan régóta. Fú. Tehát, hogy néhány éve jött, és képzeld, mindig bejön a június, és az első adandó alkalommal kimegyek valós, és így tudod, így kifekszek, így ömlik rám a nap, és aztán irtó módon leégek, két hétig szenvedés, és aztán beáll a rendszer.
Hát majd erről megkérdezzük, hogy mit gondol a szakember, de én gyerekkoromban én is egy rövid nadrágban és egy rövid ujjúban töltöttem el a 2,5 hónapos nyári szünetet, és én csoki barnára lesültem minden nyáron, és aztán néhány évvel, vagy inkább van ez már 10 évvel ezelőtt is, egy nyári nyaralás után nagyon csúnya bőrelváltozások jelentek meg a vállamon, meg a hátamon, és bevallom őszintén azóta én nem nagyon napozom aktívan. Nyilván az ember jár kell a világban, akkor éri némi nap sütés, aztán ennek van az extrém szélső értéke, a japán turista, akit szoktunk látni itt a városban.
A hosszú ujjú.
A hosszú ujjú, sőt, még kesztyű is meg.
Azaz, igen, meg esernyő, egyéb. Vagy hát napernyő.
Szóval én lejöttem erről a napozásról, inkább egy hűvös szobában elolvasgatok, sőt, inkább klíma mellett.
Én nagyon szeretek levegőn lenni, és igazából én a napozásra visszatérve, hogy érzem a D-vitaminnak a hatását. Tehát én érzem azt, hogy jobban vagyok akkor, hogyha föltölt a nap. Szóval én napfüggő vagyok. Na, de kapcsoljuk szateliten, na jó nem, csak telefonon dr. Holló Pétert, a Semmelweis Egyetem bőrnemikortani és bőronkológiai klinika igazgató professzorát. Üdvözlöm, jó. Köszöntöm szeretettel.
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm magukat és a hallgatókat is.
Ön mikor volt legutoljára bőrgyógyásznál?
Ez jó kérdés.
Cipész cipője,
úgy,
ugye?
Úgy, azért én minden nap találkozom önmagammal, úgyhogy ezzel a kérdéssel így én ennél részletesebben nem szoktam foglalkozni.
Na hát ez az.
A kérdés az jó, mert igenis bőrgyógyászhoz kell menni manapság.
Fontos.
Egyáltalán meg tudjuk magunkat védeni teljesen, vagy csak ez az extrém módszer van, amin itt mosolyogtunk az előbb, a japán turisták kesztyűben, sapkában?
Tehát az a két legfontosabb dolog, az el is hangzott, amire mindenkit figyelmeztetünk, hogy ne csinálja. Tehát az egyik ugye a gyerekkori csoki barnára sülve egész nyáron, a lehető legrosszabb a hosszú távú kilátásokat illetően, illetve a napégés, akkor, amikor fehér bőrrel kimegyünk nyár elején, igen, vagy elutazva valahova télen.
Mindketten beírhatunk egy fekete pontot, Robi.
Ez mind a kettő, ez az a dolog, amire minden bőrgyógyász fölkapja a fejét, és gyakorlatilag ez az a két dolog, amire figyelmeztetünk mindenkit, hogy ezt nem szabad, és ezt kell elkerülni. Nyilván ennek sok lehetőség van arra, hogy hogyan kerüljük el, akár a japán turisták módszere a ruhával és a sapkára szerelt napernyővel, akár a valami lazább, lengébb ruha, vagy akár a vízisportoláshoz használt UV-fényvédő faktoros vízisportöltözékek, vagy pedig a fényvédőkrémek, napszemüveg, tehát ezeknek ugye, illetve hát ami a legfontosabb az, hogy arra figyelni, hogy amikor tényleg nagyon tűz a nap azokban az órákban, ha lehet, akkor azért ezeket a szabadtéri kikapcsolódási formákat és szabadtéren tartózkodást minimalizálni.
Arra van a
sziesta. Illetve a napon, és inkább az árnyékban.
A napolaj, a naptej az valójában megvéd, vagy csak egy kicsit tompítja a káros sugárzást, és azt gondoljuk, hogy megvéd. Mit gondol erről egy szakember?
Ellentmondásos a dolog valóban, tehát ugye a faktorszáma a fényvédőkrémeknek azt mondja meg, hogy hányszoros idő kell ahhoz, hogy a bőr leégjen a napon. Ugyanakkor, tehát a nap égés ellen mindenképpen véd, de ugyanakkor a hosszú távú hatás, hogy a bőrdaganat ellen mennyire véd, azért az már sokkal összetettebb dolog, mert sajnos az, aki rendszeresen használ fényvédőkrémet, az egy hamis biztonságérzetben ringatja magát, és azt hiszi, hogy onnantól kezdve, hogy bekente magát egyszer reggel, ő már egész nap aszalhatja magát a napon. Nagyon sokan legalábbis így gondolják, közben bemegy fürödni többször a medencébe, a tengerbe, a Balatonba, még le is ázik róla az a maradék krém, ami még rajta volt, tehát gyakorlatilag a végeredmény az az lesz, hogy akár még több UV-sugárzás is érheti a bőrét. Tehát magyarul nagyon okosan kell használni a krémeket is. Ha okosan használva, azért a mai modern krémek már védelmet nyújtanak azokra a területekre, amit nem tudunk ruhával fedni. Tehát az elsődleges védelem az a ruha és az árnyék, és amit így nem tudunk védeni, az pedig a szénvédőkrém használatával védhető.
Van-e szignifikáns különbség ország és ország, égtáj és égtáj között abból a szempontból, hogy hol vagyunk kitettebbek az UV-sugárzásnak és annak a káros hatásainak? Kérdezem ezt egyébként saját tapasztalat alapján, mert én figyeltem már meg azt, hogy jártam olyan helyen, ahol 15-20 perc alatt úgy leégtem attól, hogy az autóból kilátszott a vezető, leengedtem az ablakot, nem volt klíma a kocsiban, és gyakorlatilag a bal vállam tulajdonképpen kilógott az autóból, és 15 perc alatt leégtem, és ezt azért így nem nagyon tapasztaltam még máshol a világban. Szóval ez égtáj függő, ország függő, éghajlat függő?
Nagyon sok minden függő, inkább így mondanám. Földrajzi hely függő, tengerszint feletti magasság függő, és leginkább időjárás függő. Tehát az, hogy az adott pillanatban milyen időjárási körülmények uralkodnak, hogy mennyire felhős az ég, mennyire fátyolos a napsütés, mennyire szűri ki az UV-sugarakat a felhőzet, az nagyon fontos. Nyilván egy magasban például, magas tengerszint feletti magasságnál, havas tájon nagyon erős UV-sugárzás tud lenni. Ugyanez igaz a tengerpartra is, a vízpartra is, ahol sokkal erősebb az UV-sugárzás tiszta időjárási körülmények között. Tehát nagyon összetett az, hogy mikor milyen. Ugye ezt manapság már Magyarországon is, idehaza is követi a meteorológiai szolgálat, és minden nap nyári időben megadják, hogy milyen UV-sugárzás, milyen erősségű UV-sugárzás várható az nap. És ez egy nagyon jó dolog, mert ez az, ami figyelembe veszi az adott napon a éghajlati vagy meteorológiai viszonyokat.
De például ehhez képest is kell választanunk faktorszámú olajat, vagy naptejet? Tehát, hogy a faktorszám az ettől is függ?
Célszerű, persze. Tehát, hogyha felhős az idő, akkor nyilván nincsen akkora sugárzásnak kitéve a bőrünk. Hogyha tiszta idő van, plusz még lemegyünk a Balatonra, kimegyünk a vízre, nyilván akkor sokkal erőteljesebb UV-sugárzásnak van kitéve a bőrünk.
Amikor azt szoktuk mondani, hogy ha lehet, akkor ettől eddig ne menj a napra, akkor ez tulajdonképpen csak egy ilyen tapasztalati szám, ami onnan adódik, hogy általában ebben az időszakban a legerőteljesebb az UV-sugárzás, de tulajdonképpen, és most itt megköveznek a napozást kedvelő emberek, ha ezt kimondom, de tulajdonképpen igazán egyáltalán nem kéne napra mennünk szándékosan, tudatosan, és akkor itt térjünk majd vissza a Viktor felvetésére, a D-vitaminra is.
Igen, tehát a nap déli 11-től délután 3-ig tartó időszak az a legveszélyesebb. Ugye akkor érik a legmerőlegesebben a földet a napsugarak, akkor a legvékonyabb tulajdonképpen az a réteg, levegő réteg, amin át kell, hogy hatoljon. Nyilván ha laposabban érik, akkor ugye már sokkal hosszabb rétegen keresztül szűrődnek ki a káros sugarak. Nyilván a 10-től 11-ig is érik a bőrt UV-sugarak, meg délután 3 után is lehet égni, tehát nagyon fontos, hogy akkor is nagyon vigyázni kell.
Mi a helyzet a szoláriummal? Az mennyire más sugárzás, mennyire más kockázat, mint a napozás?
Hogy jutott eszedbe, Robi?
Úgyhogy professzor úrnak van egy kolléganője, akinek van egy nagyon felkapott weboldala, és ott olvastam néhány nappal ezelőtt, hogy ő gyakorlatilag mindenkit óva a szoláriumtól, és most nyilván nem akarok rossz üzletet csinálni azoknak, akik ezzel foglalkoznak, de nem tudom nem megkérdezni egy szakembertől, hogy és a szolárium?
Hát a szoláriumozást azt ugye manapság már nagyon nem javasoljuk, annyira, hogy Európa egyes országaiban, és különösen bizonyos életkor alatt, Európa egyes országaiban már a 18 év alatti szoláriumozás már törvényileg be van tiltva. Wow. Benelux államok, egyes Németország egyes tartományaiban, Magyarországon a Magyar Dermatológiai Társulatnak, tehát a Bőrgyógyászat Tudományos Társaságnak ajánlása van erre vonatkozóan, itt törvényi tiltás ugyan nincsen.
Vajon mennyit ér az ajánlás? Vajon ér-e bármit?
Az sokat ér olyan szempontból, hogy azért arról lehet beszélni. És ennek kapcsán azért föl lehet erre a dologra hívni a figyelmet. Nyilván egy törvény erejével nem tud vetekedni, de azért az elmúlt években azt láthatjuk, hogy a tudatosság ebből a szempontból nagyon-nagyon fokozódott, és nagyon sok helyen ezeket a dolgokat már figyelembe veszik a szoláriumra visszatérve, tehát igazából bőrgyógyász a szoláriumozást barnaság elérésére semmiképpen sem javasolja, úgyhogy ezt gondolom, hogy ez egyértelmű.
De gondolom, hogy nem is ad, tehát a D-vitamin az ott nem is kerül szóba a szoláriumnál, teljesen mást ad, nem?
Hát a D-vitamin szintéziséhez ugye kell a napfény és az UV-fény, de azért a téli hónapok végére valóban, hogyha valaki nagyon-nagyon csak a szobában tartózkodik, akkor lecsökkenne a D-vitamin szint, és ugye erre ma már ajánlások vannak, hogy szájon átszedhető D-vitaminnal lesz pótolható. Ugyanakkor, ha valaki a tavasztól őszig terjedő időszakban nem csak tényleg a szobában ül egész nap, hanem valamennyit is mozog a szabadban, azt gondolom, hogy a magyarországi éghajlati viszonyok mellett a D-vitamin szintje az nagy valószínűséggel normális kell, hogy legyen.
Van egy olyan kifejezés, hogy egy ilyen közmegegyezés, hogy a bőr nem felejt. Ez mit jelent? És ez a túlzott napozásra vonatkozóan hogy néz ki, vagy ez mit akar?
Így van, hát ezt a bőrdaganatok kialakulásával és a bőr öregedési folyamatainak kapcsán szoktuk mondani. Tehát gyakorlatilag a bőrt érintő UV-sugárzás összeadódik az egész élet során, és ez vezet oda, hogy a bőr öregedési folyamatai felgyorsulnak és kifejezettebbé válnak, illetve bizonyos bőrdaganatok kialakulása is az összeadódó fény mennyiséggel vonható párhuzamba, tehát a hámeredetű daganatok, így a bazalióma, a laphámrák, azok egyértelműen ebben függnek össze. A melanóma az egy kicsit más, ott úgy tűnik, illetve hát egyértelmű, hogy a napégések száma az, ami inkább összefüggést mutat a melanóma kialakulásával, de erre is ugyanúgy igaz, hogy a bőr nem felejt, azt sem felejti el, hogy hányszor éget le.
A bőrdaganatok és általában az ilyen típusú daganatos megbetegedések azok mindig együtt járnak azzal, hogy valami túlzott napterhelés volt egyszer valahol valakinél, valamilyen testtájon, vagy ez adott esetben azért lehet mástól is?
Lehet mástól is, tehát a melanómáknak egyértelműen ugye a genetikai háttere is fennáll az egyik kiváltó tényezőként. Nyilván a napfény nekített bőrterületeken jelentkező melanómáknál elsődleges lehet a napfény, de ugyanakkor jelentkezhet melanóma olyan testtájon, amit nem ér napfény, sőt, belső szervekből is kiindulhat napfény, tehát akár belekből, vagy egyéb belső szervekből, amit garantáltan soha nem ért napfény. Nyilván ezeknek a melanómáknak a kialakulásában a genetikai háttér nagyon fontos. És azt is tudjuk, hogy a melanóma kialakulása ezen kívül még azért, illetve a melanóma betegség lezajlása az onnantól kezdve az immunrendszerrel is nagyon összefügg. Tehát egy nagyon összetett folyamatról van szó, de ezen belül a napfénynek biztos és bizonyítottan jelentős szerepe van.
A melanóma esetén picit talán térjünk rá erre a témára, ami talán nem túl szép, de nagyon fontos információkat rejtett mindannyiunk számára. Szóval a melanóma mennyire gyorsan kell, hogy diagnosztizálásra kerüljön egy szakorvos által, mennyire gyors betegség, vagy gyors lefolyású betegség a bőrdaganat?
Igen. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy két melanóma, nincs két egyforma melanóma. Látunk olyan melanómát, ami tényleg nagyon gyorsan alakul ki, és utána nagyon gyorsan növekszik, és ad akár áttétet, és lesz belőle tényleg egy áttétet, ez a napos betegség. Látunk olyan melanómát is, ami lassan zajlik le, ugye több egyértelműen szövettani vizsgálattal több elkülöníthető melanoma típus is, amiknek azért szintén van különbség a lezajlásukban. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy azért a túlnyomó többsége a melanómáknak azzal, hogyha valaki önmagát figyeli, ha észrevesz valami új elváltozást, ami nem volt korábban a bőrén, vagy egy régi elváltozás, régi anyajegynek a megváltozását veszi észre, illetve ebben az esetben azonnal elmegy bőrgyógyászhoz, illetve emellett még évente egyszer valaki elmegy bőrgyógyászati vizsgálatra. Ezzel a kettővel igen nagy valószínűséggel azért a melanómák döntő többsége kiszűrhető, illetve korán kiszűrhető.
Tehát fontos, hogy maga az érintett is időnként felülvizsgálja nyilván a látható testrészein ezeket a kisebb bőrelváltozásokat, hogy lát-e esetleg valami változás, de ugye nyilván professzor úr is elutalt, hogy vannak olyan testtájak, amire nem lát rá senki a saját hátára, hogy ilyen extrém példát mondjak, vagy csak tükörből, meg furcsán és nehézkesen. Tehát azért én kimerném azt mondani, de nyilván a szakember mondja, hogy ha túl gondolom a dolgot, hogy azért igenis el kell menni bőrgyógyászhoz meghatározott időnként, aki nézze át az embernek tüzetesen mindenhol a bőrfelületét, hogy ne legyen gond. Jól gondolom, jól mondom?
Egyértelműen ez a válasz, igen, tehát a rendszeres minimum évenkénti bőrgyógyászati vizsgálat, de ezen túl azért azt látjuk, hogy nagyon sokan azért észreveszik magukon a változásokat, észreveszik, ha valami olyan új dolog jelentkezik, új anyajegyszerű pigmentfolt, ami esetleg tényleg baj lehet, és akkor előbb jönnek, vagy hogyha nem jártak bőrgyógyászhoz, akkor emiatt jönnek, és mutatják magukon. Tehát az önvizsgálatnak a melanoma felismerésében nagyon fontos szerepe van. Nyilván ennek a másik lába az a rendszeres bőrgyászati vizsgálat kell, hogy legyen.
Milyen rendszeres egyébként? Az milyen évente, fél évente, két évente? Mi a javaslat?
Az ajánlások azt mondják, hogy évente. Vannak, akiknek ugye nagyon sok anyajegyük van, vagy olyan foglalkozásuk van, hogy tényleg nem tudják kerülni a napon tartózkodást, azoknak szoktuk mondani, hogy akár fél évente is jöjjenek el, és megnézzük őket.
Ha diagnosztizált egy szakorvos valamiféle melanómát, akkor erre csak sebészi megoldás van, és az is minél gyorsabban?
Mert mind a mai napig azt mondhatjuk, hogy a melanómának a legbiztosabb megoldása és a betegség végleges gyógyítása az az ideje korán való felismerés, és ekkor a szakszerű sebészeti eltávolítás. Ha ez megtörténik, még akkor is, ha egy korai kezdeti melanómáról van szó, igen, nagy valószínűséggel ebből nem lesz akkor probléma. Ha később kerül felismerésre a betegség, akkor nyilvánvaló, hogy ez már problémát jelenthet. Itt az a kérdés, hogy ha később kerül felismerésre, milyen későn? Tehát ha már áttétet adott, ha már esetleg több helyre adott áttétet, mind-mind megváltozik akkor az ellátása, hogy mit kell tenni. Tehát nyilván a magát a daganatot azt, ha lehet, sebészileg kezeljük, de ma már nagyon újszerű, modern gyógyszeres kezelések is rendelkezésünkre állnak, amelyekkel már nagyon jó eredményeket lehet elérni az esetleg áttétes vagy előre haladott melanoma kezelésében.
Köszönjük, hogy itt volt velünk. Mit javasol a kedves rádióhallgatóknak?
Természetesen azt, hogy egyrészt pihenjenek, de figyeljenek ezekre a dolgokra, figyeljenek a bőrükre, napfényvédelemre, és hordjanak ruhát, napszemüveget, és használjanak fényvédőkrémet.